21. fejezet. Az Alfa Romeo nevű szörnyeteget ártalmatlanná tették. Aranyalkat részétől megfosztva nem árthatott többi embertársainak. Lelkét átadta Abe Padán király győztes seregeinek, akik felfegyverkeztek általa. És Gorcsev. A dél-afrikai oázisok népe között még ma is szájról szájra jár a legenda egy kísérteties, lerongyolódott katonáról, aki egy szál oroszlán társaságában kóborolt a sivatagban, és megverte azokat, akik nem támogatták élelmiszerrel titokzatos vándorútját. Már lassacskán elérte a Szahara határát, és távolról látszott a Jebel Szagró elmosódott hegylánca is. Gorcsev Iván elégedetten ült a tábortűz mellett higgadt oroszlánya társaságában. Ásított.
Látja, Vendriner úr,
mondta, végigdőlve a laza porhalmokon.
Most, hogy lezárult az ügy, igazat adok ennek a labónak. Nem árt megkomolyodni, mielőtt nősül az ember. Jól tudom, hogy a bölcskorban, amelyet rossz egészségben megért, nem érdekli túlságosan a felvetett téma.
Ön óvatos ragadozó, Vendriner úr, és ezért tisztelem. Ha nem is csodálom a rezignációját, amelyel inkább a rabságát fogadja el végleges állapotnak, mint a sivatagi kóborlást. Az oroszlán vállat vont, és rosszkedvűen legyintett.
Nézze, Gorcsev úr, mondta egy fáradt kis kereskedő melodikus lemondó hangkordozásával. Öreg artista vagyok én, és szívesebben ülnék a ringkaféban reszketekkezű zsonglőrök meg géges orvadásos kikiáltók társaságában, akikhez lelkileg tartozom. De hát nem bújhatok ki a bőrömből. És kiül-e manapság a kávéházban egy oroszlánnal fóros pikét játszani?
Mi az, Vendriner úr?
Ön beszél?
Nem. Ön álmodik. De ez igazán mindegy. Higgy el, kérem, nincs szebb, mint öreg artistának lenni.
Ismertem Olmützben egy halálkerék nevű Glacsadönt, aki két mankóval és három sajánpincsivel bejárt a Rathaus Kellerbe, mert lezuhant a trapézról. És boldog volt. Pedig nap mint nap veszekedett vele a felesége, egy mea mitta mágikus csoda, akinek rejtélyét a világ leghíresebb professzorai próbálták megfejteni. Holott a hölgyet megfojtani kellett volna, szerintem, na, ja, legszebb élet az artista aranyöregsége.
Mert szakmánkban fordított értelme van a kornak. Amíg az artista fiatal, addig áll közel a halálhoz. Minden este meghalhat, és esetleg délután is mérsékelt helyárok mellett.
Ez a halálkerék Lacs naponta együtt feketézik egy Trautmann nevű zenekar közvetítővel, akit a turfra oktat.
Meglep ez a hang, Vendriner úr.
Meglep. Dörmögte búsan a ragadozó. Maga is jól adja, mondhatom. Látja, névrokonom Vendriner Aladár társul vette egy artista ügynökséghez Splendid kapitányt a 40 táncoló fókával, és minden reggel hővizet isznak a Margareten Quelle rádióaktív csarnokában. Mit jelent az, hogy én vagyok az állatok királya?
Elfejezem például a kerékpár császára, és most Gyerebek néven házmester Görlitzben.
Egy artistának plakátból van az országa.
De hiszen valamikor ön is űzött vadat, és a gazellák fejvesztetten menekültek a hírre, hogy jön a rettenetes Vendriner.
Ön La Fontaine szerint többre értékeli a szabadságát, mint az életét.
Vendriner úr szivarra gyújtott, és egy barnult végű papírszikkába illesztette a végét eltűnődve.
Mondok én magának valamit, Gorcsev úr, aki a világot járja, mint a naplopás királya. Nem tudom, ki az a jegyszedő, akit említ, de nálunk a cirkusznál nem volt. Viszont hallgasson meg egy titkot. Én a Sömbruni állatkertben születtem, és bécsi illetőségű oroszlán vagyok. Vasúton hozták Afrikába, és acélhálóban vittek a Szaharából Fezbe a naiv vevőhöz.
Volt egy utam.
Arról jobb nem beszélni.
Így történt, mert a sivatagban fogott oroszlán drágább. Én vagyok, uram, az egyetlen oroszlán,
amelyik import útján került a Szaharába.
És nem vagyok igazi Vendréner.
Én a sömbrúni állatkertben szívdobogást kaptam, ha a díszpával rikoltozott.
Vózindi sörön adnzeit,
sóhajtott a nagybúsan. Aztán feltette az orcsip tetőjét, és a Wiener Journalt kezdte olvasni. Gorcsev egy kiáltással felriadt. Virradt. Vendréner úr asztmás lihegéssel aludt mellette. 10 napig töltötte Vanek úr ideje nagy részét a művésznő szekrényében. Közben Laura de Pirelli bevezette az alsó polcra a villanyvilágítást, és gondoskodott olvasni valóról. Egész nap utazásokról szőttek terveket, kivéve a délutánt, amikor a művésznő énekelni tanult. A művésznő szorgalmas volt. Órákig tanult énekelni. A 10. napon Vanek úr kilépett a szekrényből, éppen énekóra közben. Jó napot, mondta. Most én elmegyek. Mielőtt az ámult művésznő és a holtra rémült korrepetitor bármit is szólhattak volna, a titkár, Isten tudja, hogy miért, sértett önérzettel távozott, és egyenesen a Forszent Terészhez ment.
Jelentse az őrmesternek, mondta elszántan a poszt előtt, hogy én félreismertem magukat. Ez a légió egy kitűnő hely.
Würfli úr éppen őrségben volt, amikor feltették Vanek úrra a bilincseket.
Miért jelentkezett önként?
Kérdezte súgva. Az enyhítő körülmény. Finomabban lőnek fejbe.
Azt tudja, hogy mehár is a börtönben van?
Hát kim volt közben. Nagyon szeretem ezt a mehárt.
Hiszen megveri mindig.
De sohasem énekel. Nagy szó.
6 napig ült Vanek úr, amikor megjelent egy őrvezető és egy hadnagy. Itt a díszuniform is, vegye fel.
Értem. Főbelőnek.
Könnyen lehet. Kim van az egész helyőrség az udvaron, mondta az őrvezető, de a hadnagy leintette. Illetékes helyen tudják, hogy hol volt 2 hétig. Ön sokat szenvedett.
Különösen délután.
Csend! Az ön távol létéről nem közöltek részleteket. Ön is hallgasson róla, azt hiszem érti. Vanek úr elpirult, lesütötte a szemét, és azt hitte, hogy érti. Amikor kivezették az udvarra, könnyes szemmel nézett körül.
Ez kivégzés.
4 szögben állt az erő teljes létszáma. Arcába sütött a nap, és Vanek úr jó magasra tartotta a fejét, hogy teljes mértékben élvezze még utoljára.
A dob.
Szóval a szökevényeket ítélet nélkül kivégzik. Szomorú tekintettel megkapaszkodott egy facsoport zöld színébe.
Trombita.
Most jön majd az eszkort.
Nem hagyja bekötni a szemét.
Lássák, hogy tud meghalni egy Vanek B. Eduard.
Azért kissé megcsuklik a térde, és a nyelve száraz nagyon.
A trombita elhalkat. Né, hisz ez az ezredes, aki most eléje lép.
27-es közlegény, Gorcsev Iván, te 2 hétre eltűntél, elhagytad az erődöt. Megrendítő testi és lelki szenvedéseken mentél keresztül.
Különösen az éneklés,
gondolta Vanek úr, és bánatosan bólogatott. A köztársaság elnöke, Gorcsev Ivánt, a becsületrenddel tüntette ki. És amíg az ezredes feltűzi a hüledező Vanek úr zubbonyára a becsületrendet, meglendül a trikolór, szól a trombita, és vigyázban fordul eléje az arcvonal. Távolabb egy teraszon Anett, Döbertin és Labo állnak, rémülten, halálsápadtan és szóraképtelenül. Az eset tisztázása lehetetlen. Isten őriz hozzányúlni. Vanek urat majd leszereltetik valahogy. És Gorcsevnek nem szabad jelentkezni a légiónál. Gorcsev csak privát eleknél jelentkezik 100 000 frankkal. Ezt a mestertől és Lingeströmtől vette el, akik hihetőleg könnyen nélkülözik Ifirisben, a foszfát bányában, ahol kényszermunka büntetésüket töltik. Az esküvő előtti napon Vanek úr leszerelt. Verdélyi őrmester több terítékes bankettel ünnepelt ezt a napot a kantinban. Uram, jelentkezett Gorcsevnél, mi lesz a teendőm? A labóvilla kertjében egy fáradt artista éli békés vénnapjait.
Vele kell foglalkoznia, öregem.
Változatlanul Vanek a nevem, és szeretném, ha ezt most már megjegyezné, miután szenvedéseim jutalmául a becsületrenddel tüntettek ki.
Úgy érzi, hogy megérdemelte?
Feltétlenül. Ön nem hallotta a hölgyet énekelni.
Közben Döbertin információt szerzett Vanek úrról.
Csak ugyan egy nidzai ideg szanatóriumban működött, de nem levelező volt, hanem ápolt. Egy napon eltűnt az uszodából, a tanár segéd kemény kalapjában. Azóta keresik.
Anett szomorúan Gorcsevhez hajtotta a fejét. Félek, Iván. Magát a vére nem hagyja majd nyugodni.
Szamárság.
Mindig attól félek majd, hogy egyszer csak elhagy. Megy a tengerre, a sivatagba. Reszketni fogok, ha egy órával később menjen haza.
Ne féljem.
Soha sem jövök majd későn.
A vőlegénye kísértett volt, a férje hazajáró lesz.
És Anett minden aggodalmát végképp eloszlatta ifjabb Gorcsev Iván születése, akit a többi családtagok, Vendriner Alabár és Vanek úr boldogan befogadtak meghitt körükbe.